Mindenkit szeretettel köszöntök. Elérkeztünk Jelenések könyve folyamatos tanulmányozása során a félidőig, a 11. fejezet végéig. 22 fejezetből áll a könyv, és a 7. trombita szó látomása kapcsán előkerült az Isten ítélete, hogy Isten ítélni fog, és Isten az ítéletével készíti elő a hatalom átvételét a történelem végén, ami a történelem vége egyenlő lesz az igaz emberek feltámasztásával és az élő igazak elváltoztatásával. A Biblia történelmünk lezárásának a pontos napját és óráját nem nyilatkoztatja ki. Láttuk azonban, hogy ha ezt nem nyilatkoztatja is ki, de a történelmünknek az utolsó szakaszának a kezdő időpontját viszont kinyilatkoztatja, és ez a 2300 éves jövendőlés vége, ami időszámításunk szerint 1844-ben teljesedett be. Ez alapján mondhatjuk azt, hogy a történelmünk az utolsó szakaszába lépett. Az ítélet elkezdődött a mennyben, az ítélet folyik a mennyben, és amikor véget ér az ítéletnek ez a szakasza, és Krisztus eljön, akkor lesz az igaz emberek, az igaz halottak feltámadása és az élő igazak elváltozása. Mielőtt Jelenések könyvében tovább lépnénk, itt szükségesnek tartom, hogy egy kicsit megálljunk, mert az ítéletről nagyon kevés ember rendelkezik világos ismerettel. Mit tanít a Biblia az ítéletről? Az ítéletnek az idejéről, az ítélet lefolytatásáról, az ítélet két szakaszáról. Egy nagyon egyszerű bibliai tanítás, az Isten ítéletének két nagy szakasza van. Ez a szakasz, amiről most szó van, ez az igazak fölötti ítélet, amit majd követni fog a második szakasz, a nem igazak, vagyis a kárhozottak fölötti ítélet. Ezért a mai alkalmat arra szánnám, hogy önöknek a legegyszerűbb módon beszéljek az ítéletről, és mi a legegyszerűbb mód, ami szemléletes. Az Ószövetségben két szemléletes nagy tanítás volt arról, hogy az ítéletet hogy kell elképzelnünk, az ítélet mi alapján is fog végbe menni. Az egyik szemléletes tanítás az éves ünnepkör volt, és a másik szemléletes tanítás pedig az áldozati rendszer, a kettőt egymás mellé helyezve, meglátjuk, hogy ez a két szemléletes tanítás hogyan is adta tudomásul egy nagy népnek, egy vegyülékes népnek, a zsidó népnek, hogy hogyan is gondolkozzanak az Isten ítéletéről. Először is azt szeretném önöknek elmondani, ez az első dolog, hogy az ünnepkör, az éves ünnepkör hogyan tett kinyilatkoztatást az ítéletről. A zsidó népnek Isten időszámításunk előtt a 15. században, az egyiptomi kivonulás idejében, tehát Mózes idejében, Mózes harmadik könyve 23. fejezete szerint, tehát aki az éves ünnepkört el akarja olvasni, Mózes harmadik könyve 23. fejezetében mind a 7 ünnepet, mert 7 ünnep volt egy évben a zsidó nép számára, egymás után röviden, tömören elolvashatja. Ha mondjuk még Mózes második könyve 12. fejezetét is hozzáveszi, ott bepillantása lehet csak egyetlen egy ünnepnek, igaz, hogy az 3 ünnepből is állt, a Páska ünnepnek vagy Húsvét ünnepnek a részleteibe. Nagyon röviden, csak utalásszerűen mondom, hogy az éves ünnepkör tavasszal kezdődött. A tavaszi első hónap, az Abib vagy Nisán hónapja a zsidóknál, körülbelül március-áprilisnak megfelelő időszak volt ez. Az első ünnep az első hónap 14. napján a Páska ünnep volt. A Páska ünnepre következő szombatra következő vasárnap volt a zsengekéve meglóbálásának az ünnepe, tehát mivel az első hónap 14-e ez minden évben más napra esett, ezért mondom azt, csak amikor a beteljesülést nézzük, fogom majd mondani, hogy ez Jézus idejében éppen az első hónap 16. napja volt. A húsvéti vagy páska ünnepkörnek a harmadik ünnepe egy 7 napos ünnep volt, a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami a 14. naptól a 21. napig terjedt, tehát ez egy 7 napos ünnep volt. Tehát itt egy hét alatt 3 ünnep volt. A 14. nap estéjén a páska vacsora ünnepe volt, a szombatra következő vasárnap a zsengekéve meglóbálása, és a 14. vacsora estétől kezdetét vette a kovásztalan kenyerek ünnep, ami 7 napig tartott. Ezután a zsengekéve meglóbálásától számoltak 7 hetet, 7-7 az 49 nap, és az 50. napon volt a hetek ünnepe, vagy görögösen pentekosztész, az annyit jelent, hogy 50. nap, és ezért nevezzük a 3. hónap 6-án, a siván hónap 6-án megült ünnepet pünkösdnek. Tehát a tavaszi ünnepek között ez a 4 ünnep foglalt helyet, a páska, a zsengekéve, a kovásztalan kenyerek és a pünkösd ünnepe. Ezek az ünnepek, ezeket Isten Mózes által a zsidó nép tudomására hozta, körülbelül 1500 évig ünnepelte a zsidó nép több-kevesebb kihagyásokkal ezeket az ünnepeket. Ezek az ünnepek előképek voltak, csodálatos belső szimbólum világuk volt, amiben most nincs időnk belemerülni. Mindennek jelképes jelentése volt az ünnepek során, a cselekményeknek, az ételeknek is, mindennek. Én csak arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezek az ünnepek előképek voltak, vagyis a húsvét ünnepén, a páska ünnepén történt meg Jézus megáldoztatása 31. első hónap 14. napján, tehát időszámításunk szerint 31. első hónap 14. napján, rá a 3. napon, az első hónap 16. napján támadt fel Jézus Krisztus, és ezután a feltámadás utáni 49. nap, vagyis az 50. napon áradt ki a Szentlélek, 31. 6. napján terjedt el a kereszténység, kezdte a kereszténység történelmi pályafutását. Tehát ezek az ószövetségi ünnepek nagyon szemléletesen mutatták meg a megváltás összefüggéseit a tavaszi ünnepek az első eljövetel vonatkozásában. Tehát ezt így lehet röviden megjegyezni, tavaszi ünnepek Jézus első eljövetelének összefüggéseit jövendölték meg, hogy Jézus eljön, az életét adja az emberiségért. Isten feltámasztja a 3. napon, és a kereszténység elindul az 50. napon, a történelmi pályafutására, és a kovásztalan kenyerek 7 napos ünnepe pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az az ember, aki megérti Krisztus halálának az értelmét, aki elfogadja Krisztus helyettes áldozatát, hogy nem nekünk kell meghalni a bűneinkért, hanem valaki helyünkbe állt, elszenvedte a bűneink büntetését, az az ember úgy hisz Krisztusban, vagyis az az ember hisz igazán Krisztusban. Aki az életéből minden kovászost szeretne kiiktatni, a kovász a bűn jelképe is a Bibliában, vagyis aki megértette Krisztus szeretetét, megértette Krisztus áldozatát, hívja segítségül a Szentlélek által Krisztust, hogy le tudja győzni a bűnöket, tehát annak az embernek az életében, akinek az életében a megtérés bekövetkezett, ezután elkövetkezik a megszentelődésnek az ideje, a bűn legyőző életnek a gyakorlása. Mind a 3, illetve 4 ünnep, tehát nagyon beszédes, nagyon mélyreható tanítást közvetít. Számunkra most itt az a fontos, hogy ezek a tavaszi ünnepek mind beteljesedtek Jézus első eljövetelével. Tehát ezek az ünnepek tulajdonképpen érvényüket veszítették, páska ünnepet nem kell ünnepelni, zsengekévét nem kell ünnepelni, kovásztalan kenyeret nem kell ünnepelni többé, és a pünkösdnek sincs értelme. Miért? Mert Jézus, akire ezek az ünnepek előre jelzést adtak, eljött, ezek csak árnyképei a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé, hogy Pál apostol mondja a Kolossé levél 2. fejezetében, és Jézus Krisztus a megáldoztatása előestéjén ezért gondoskodott arról, hogy a tavaszi ünnepek helyébe egy ünnepet állítson. Ezek ószövetségi zsidó nép számára adott ünnepek voltak, a követői, a keresztények számára Jézus egy ünnepet állított ezek összevonásaként, ez pedig az úrvacsorának az ünnepe. Vagyis Jézus, amikor a tanítványaival az elfogatása előtt utoljára elfogyasztotta a páska vacsorát, akkor kiosztotta a kovásztalan kenyeret a tanítványoknak, az erjedetlen szőlőlevet, és azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és míg a világon vagytok, az Úr halálát hirdessétek, míg eljövök. Tehát Jézus a halálának, feltámadásának az emlékünnepéül az utolsó vacsorán megalapította az úrvacsorát. Jézus lezárta ezeket az ünnepeket. Pál apostol világosan mondja a Galata levél 4. fejezetében, ha valaki még ezután is ünnepi ezeket az ünnepeket, azért hiába fáradoztam. Mert hiszen ezeknek az ünnepeknek addig volt érvényük, jelentőségük, még Jézus el nem jött. Míg Jézus el nem jött, addig tanítottak a megváltás összefüggéséről, mikor Jézus eljött, ezeknek az ünnepeknek az érvénye elveszett. Ennyit röviden a tavaszi ünnepekről, és már is térjünk át a második dologra, hogy a tavaszi ünnepek után egy hosszú szünet következett. A 3. hónap 6. és a 7. hónap első napja között, tehát ez csak nem 4 hónap, semmilyen ünnep nem volt. Mire utalt ez a feltűnően hosszú szünet? Mit akart ez kifejezni? Ez azt akarta kifejezni, hogy Jézus első eljövetele és második eljövetele között a történelemben is nagyon nagy különbség lesz. Az Isten nem mondta azt, hogy csak nem 2000 év, de az ünnepkörnek ez a jellege pontosan jelezte, 1500 évig ezt az emberek tudatába véste, hogy a megváltó első eljövetele és második eljövetele között az egy tetemes különbség lesz. Ez nem úgy lesz, hogy Jézus eljön először, és 10 év vagy 100 év után eljön másodszor. Hanem Jézus eljött először, és utána mi most már tudjuk, mi most már könnyen mondjuk, hogy hát mögöttünk van csak nem 2000 év, de ezt az ünnepkör is nagyon szemléletesen kifejezte, hogy itt semmi ünnep nem volt, az első és a második eljövetel között egy nagy szünet van. Nyilván ezek a tavaszi ünnepek, amelyek lezajlódtak, és utána ez a hosszú-hosszú nyári szünet, és utána jönnek az őszi ünnepek, kézenfekvő a következtetés, hogy ha a tavaszi ünnepek az első eljövetel körülményeit jövendölték meg előre, akkor az őszi ünnepek a második eljövetel körülményeit jövendölik meg előre. Melyek ezek az őszi ünnepek? A 7. hónap első napján volt a következő ünnep, most így besorszámozom, hogy a Páska az első, zsengekéva a második, a harmadik a kovásztalan kenyerek ünnepe, a 4. a pünkös. Hát akkor itt sorszám szerint az 5. ünnep volt a kürzengés ünnepe. Az egész országban, itt Izraelben, Jeruzsálemből kiindulva kürtösök járták be az országot. És figyelmeztették az embereket a 7. hónap első napján, ez egy egynapos ünnep volt, figyelmeztették az embereket, hogy 10 nap múlva, elérkezik egy döntő, és az egész ünnepkör, meg az egész áldozati rendszer szempontjából szinte a legdöntőbb ünnep, ez volt a 6. ünnep, a nagy engesztelés napja. Talán sokan héber nyelven is ismerik, Jom Kippur. Jom Kippur, a nagy engesztelés napja. Hogy készüljetek erre az ünnepre, ezért rázták fel az ország lakosait ezek a kürtösök, hogy lélekben mindenki készüljön erre az ünnepre, mert a 7. hónap 10. napján következik a nagy engesztelési nap. Ez a nagy engesztelési nap is egynapos ünnep volt. Ezután 5 nappal újra egy 7 napos ünnep vette kezdetét, az egész éves ünnepkörben 2 ilyen hosszú ünnep volt, ugye a Páskához csatlakozott kovásztalan kenyerek ünnep, ez is 7 napot képezett, és a 7. hónap 15. napjától a 22. napig tartó ünnep, ezt így nevezték, hogy sátoros ünnep, ez is 7 napot képezett. Egy évben tehát tavasszal és ősszel volt 2-2-szer egyhetes ünnep. Ami nagyon bölcs rendelkezése volt az Istennek, mert hogyha most az egész ünnepkört így összefoglalnám, és elmondanám önöknek, hogy mennyivel volt bölcsebb ez, mint amit mi most ma csinálunk, vagy ami általános ma a világban, akkor arra tudnék utalni, hogy Isten azt mondta a zsidó népnek, hogy számotokra minden 7. nap ünnep, minden 7. nap teljes munkaszüneti nap és megpihenés fizikailag, lelkileg, De ezen felül még a minden hetedik nap, ugye az egy évben kb. 50-52 szombatot jelentett, ezen kívül még egy évben kétszer tartsatok két olyan periódust, amikor az egész család pihen. Tehát az nem úgy volt, mint nálunk, hogy nyáron megyünk szabadságra egyszer, hanem elosztva kétszer az évben, hogy tavasszal és ősszel. És akkor az emberek fölkerekedtek, valóban a Páska ünnepen és a sátoros ünnep a nevébe is hordozza, hogy mit jelentett ez, hiszen ahogy szinte az összes család eljött Jeruzsálembe, a sátoros ünnepen nem tudott ennyi ember elhelyezést nyerni családoknál, vendégfogadókban, hanem pálma ágakból vágtak maguknak lombokat, illetve hát ágakat, és ezekből sátort készítettek, és Jeruzsálem tele volt ilyen lomb sátorral, és így az egész város mintegy a nemzetet egyesítette magában. Az évvégi ünnep, a sátoros ünnep, az összes ünnepet lezáró és megkoronázó örömünnep volt, hogy hála az Istennek, ezt az évet is megértük. Megkaptuk azt, amire szükségünk van, evés, ivás, családfenntartás szempontjából, lezárul egy év, és ezután jött megint egy ilyen hosszadalmas szünet, ugye a 7. hónap 22. napjától, az első hónap 14. napjáig, tehát körülbelül áprilisban kezdünk, októberben végzünk, és októbertől áprilisig megint itt van ez a hosszú szünet. És utána ez minden évben, ez az ünnepkör ismétlődött, és ahogy említettem, 1500 éven keresztül Jézus eljöveteléig ez folytatódott. Kézenfekvő tehát azt mondani, hogy ha az első négy ünnep Jézus első eljövetelét jövendölte meg előre, a második három ünnep, az őszi ünnepek a Jézus második eljövetelével kapcsolatos ünnepek. De vajon milyen értelemben? Milyen értelemben? A kürdzengés ünnepe, tehát az első őszi ünnep olyan értelemben Jézus második eljövetelének az egyik előkép ünnepe, hogy az ünnepkör azt fejezte ki, hogy mielőtt eljönne másodszor a megváltó, fel kell rázni az emberiséget, hogy ember közel a vég, a történelem lezárulása közeledik, és ember készülj az ítéletre. A kürdzengés ünnepe vajon mikor teljesedett be a történelemben? Ezt Jelenések könyve 10. fejezetében láttuk, csak ott nem úgy mondtam, hogy a kürdzengés ünnepének a beteljesedése, hanem úgy mondtam, hogy a Jelenések könyve 10. fejezete szemléletesen kifejezte, hogy a történelemben elindul egy mozgalom, a 19. században elindul egy mozgalom, egy megnyílt könyvecske megértéséből, egy csalódás általi megértéséből elindul egy mozgalom, tehát a kürdzengés ünnepe beteljesedett az 1830-as, 40-es években, egészen 1844-ig az amerikai Miller mozgalommal, amely a kereszténységen belül felismeri a bibliai proféciáknak a jelentőségét, és felismeri azt, hogy a 2300 éves jövendőlés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében hamarosan a beteljesedése felé siet, és az embereket fel kell készíteni arra, hogy az emberiség történelmének az utolsó szakaszába érkezik, több történelmi időszakasz nincsen. Ugye ott láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy Jézus maga esküszik meg a látomásból, hogy több idő nincs. Több idő nincs. Több profétikus idő nincs. A történelem hosszú évezredei után most belejutottunk az utolsó két, most már így tudom mondani, másfél-két évszázadba, ami a történelmünknek az utolsó ideje. A kürdzengés ünnepe tehát beteljesedett azzal, hogy a kereszténységen belül elindult egy bibliakutató, Krisztusváró, így nevezzük az amerikai vezetőjéről, az eredetileg baptista William Millerről, hogy Miller mozgalom. A kürdzengés ünnepe ezzel beteljesedett. De hogyan teljesedik be a nagy engesztelési nap? A nagy engesztelési nap, amely az éves ünnepkörben talán az egyik legfélelmetesebb ünnep volt, és amelynek a megismeréséhez nem csak az ünnepkört kellett ide rajzolnom, hanem az ószövetségi szentét is, és elmondanom azt, hogy mi történt ezen a napon. Az eddigi ünnepekben nem tudtam belebocsátkozni, mert az elvinné nagyon az időnket, sorozatokat, meg több előadást szoktam ezekről az ünnepekről tartani, mert mindegyik ünnepnek csodálatos a jelképvilága, de hát hogyha most belemerültünk volna ezekbe, még körülbelül itt az elején tartanánk, én egy ünnepbe szeretnék belemerülni, a nagyengesztelési napba. A nagyengesztelési nap leírása Mózes 3. könyve 23. fejezetében és Mózes 3. könyve 16. fejezetében is megtalálható. Részletezése pedig Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelében az 5-től a 10. fejezetig, tehát meglehetősen hosszú levezetéssel mutat rá Pál apostol ennek az ünnepnek a jelentőségére. Mi történt a nagyengesztelési napon? Ez lesz az első kérdésünk. És utána, miután tisztáztuk, hogy az Ószövetségben a zsidóknak mit kellett csinálni ezen a napon, utána tehetjük fel a kérdést, hogy hogyan teljesedik be ez az Új Szövetség idején, és a mi történelmünkben ez hogyan vezet a célhoz. Hogy mi történt a nagyengesztelési napon? Olyan esemény történt, ami egy évben csak egyszer történt meg a zsidó nép életében. Ez is jelzi a fontosságát. A zsidó nép életében általában a vallási cselekmények naponta és hetente történtek meg, de ami a nagyengesztelési napon, tehát ekkor megtörtént, az csak egy évben egyszer történt, meg máskor ilyet nem kellett elvégezni. Mi volt ez? Ez az volt, hogy ha az emberek az év során megbánhatták a bűneiket, rendezhették a bűneiket Istennel bármely napon, elmehetett egy ember Jeruzsálembe, bejött a sátor széles nyílásán, hozta magával, ha tehetős volt, a tulok áldozatot, ha kevéssé tehetős, a bárány áldozatot, ha nagyon szegény ember volt, akkor az erdők mellett foghatott két pár gellét. És hozta ezt az áldozatot, ide tette az áldozati oltára az áldozatát, áthárította az áldozati állatra a bűnét, megvallotta a bűnét, amiből szabadulni akart, és akkor az itt levő pap, aki itt állt előtte, és kijött ide elébe, az áldozati állat véréből egy tégelybe felfogott, aztán megfordult, bejött ide a templom belső részébe, ezt a belső részt nevezték, ugye a külső rész volt a pitvar elnevezés, vagy udvar, ez a belső rész volt a szent hely elnevezésű rész. Bejött a pap tehát erre a szent hely elnevezésű részbe, ahol volt a hétkarú gyertyatartó itt bal oldalon, itt jobb oldalon volt a szent kenyerek asztala, itt volt egy harmadik tárgya jó illattétel oltára, és hogy a pap bejött a szent helyre, ebből a tégelybe felfogott vérből hintett, mégpedig ide hintett a kárpitra. És ezt az év során minden nap megtették. Minden nap lehetett a bűnökért bocsánatot kérni, a bűnöket elrendezni, és ez a szertartásnak eddigi része azt fejezte ki, hogy Isten minden bűnt megbocsát, Isten minden bűnt kész áthelyezni a helyettesre, az ártatlan bárányra, a jövendő Jézus Krisztusra, a bűnteher át van véve, az ember megszabadult a bűntehertől, de a bűn nyoma még itt van a kárpiton. Kedves hallgatók, ezt kell megértenünk. Ez mit fejez ki? Ez azt fejezi ki, hogy különbség van a Biblia szerint a bűnbocsánat és a bűn eltörlés között. Ez kardinális kérdés. Ha valaki ezt nem érti meg a Bibliából, én megkockáztatom azt mondani, hogy az egész Biblia érthetetlen marad a számára. A mi legnagyobb emberi problémánk a bűn, vagyis az, hogy hogyan tudunk a bűneinktől megszabadulni. A legnagyobb emberi kérdés ez, hogy én ember, aki eljutok az életben odáig, hogy látom a rosszat, látom a bűnt, le akarom vetkőzni, meg akarok szabadulni, mondjuk látom azt, hogy mennyire ideges vagyok, látom azt, hogy haragos vagyok, látom azt, hogy sértődékeny vagyok, látom az összes jellemhibám közül azt, amit most látok, de én ezektől meg akarok szabadulni. Hogy lehet megszabadulni? A Biblia azt tanítja, hogy először a bűn megszabadulásában az első szakasz, hogy lássam a bűnt, ki akarjam vetni a bűnt, utáljam a bűnt, és megbánjam a bűnt. Az első dolog a bűn bánat. Ha nem bánjuk meg a bűnöket, akkor tulajdonképpen mit fejezzünk ki? Azt, hogy nem is látjuk a bűnt. Bűnnek nagyon szívesen együtt élünk vele. De hogyha én már eljutok odáig, hogy a bűnt azt utánom és gyűlölöm, és a magam életéből ki akarom iktatni, akkor Isten azt mondta az ószövetségi embereknek, hogy ember, lehetséges megszabadulnod a bűntől. Lehetséges, ha a bárány fejére teszed a kezedet, elmondod a bűnödet, amit ki akarsz vetni magadból, de azért a bűnért annak a báránynak meg kell halnia. Nem neked kell meghalni a bűnért, de azért a bűnért valakinek, aki átvállalja a bűnödet, aki ártatlan a bűnödben, de annak meg kell halnia, és annak a valakinek a segítségével, aki átvállalja a bűnödet, és ha te megbántad a bűnödet, szabadulni tudsz a bűntől. Már nem nyomaszt a bűnteher, már levettem rólad a bűnterhet, de a bűn még itt van, a kárpiton van. Mert a bűnödet megbocsátottam, ember, de a bűnöd még nincs eltörölve. Mi a különbség a bűnbocsánat és a bűneltörlés között? Miért tud Isten bennünket csak két lépésben a bűntől megszabadítani? Az első lépés a bűnbánat és bűnbocsánat, a második lépés a bűneltörlés. Miért? Azért, mert ezt már az Ószövetségben is tudták az emberek, Jézus tanításában pedig egy döntő példázat adott erre magyarázatot. Ez a Máté evangélium a 18. fejezetében szereplő adós szolga vagy gonosz szolga példázata. Jézus világosan kifejezte azt, hogy minden embernek a bűn adóssága olyan, mint a 10 000 talentummal tartoznék. Minden ember végtelen sok bűnt elkövet, de az Isten elfogadja a megbánást, sőt, az Isten ösztönzi bennünk a megbánást. De hogyha én megbántam a bűnömet, fölszabadulok a bűnteher alól, nem engem ér már a bűnért való kárhoztatás és ítélet, de mit jelent az, hogy a bűn még itt van, a vér még itt van a kárpiton, és egész évben itt maradt a kárpiton? Ez azt fejezte ki, hogy a bűnbocsánat egyszeri alkalom. És az egy évben, ha többször bánom meg a bűneimet, az többször egyszeri alkalom. De a bűneltörlés az egy egész élet igazzá nyilvánítása. A bűnbocsánattal felszabadulok a bűnter alól. A bűneltörléssel az egész életemre mondja ki azt Isten, hogy ez az ember igazzá lett, méltóvá lett az örök életre, ez az ember élhet örökké, mert komolyan megbánta a bűneit, és amit fontos, nem élt vissza azzal, hogy bűnbocsánatot kap, tehát a bűnbocsánat nem tette könnyelművé abban, hogy a jövőben elkövetne bűnöket. Ezért a naponkénti szolgálat, aminek ezt a nevet is adja a Biblia, hogy ez volt a papi szolgálat. Mert ezt a papok segédkeztek itt a bárány megáldozásában, a vér felfogásában. A pap vitte be a vért a tégelybe és hintette a kárpit. Ez volt a papi szolgálat, mondta, ez egy naponkénti, így is nevezzük, hogy papi szolgálat vagy naponkénti szolgálat. Ez volt a bűnbocsánat szolgálata. De egy évben egyszer jött el a főpap szolgálata. A főpapé, aki a szentek szentjébe levő, frigyláda, amiben volt a 10 parancsolat, 2 kőtáblája, egy évben egyszer ez a főpap mehetett be ide a szentek szentjébe, ide már a papok sem mehettek be. A főpap mehetett be, de a főpapi csak egy évben egyszer. És az év közben a szentélyre hárított bűnök, az itt levő bűnök végleges eltörlésért végezte el a szolgálatát, vagyis ez azt fejezte ki, hogy a nagy engesztelési napon, amikor a főpapi szolgálat végbe ment, az év közben megbánt bűnök, amik itt voltak a kárpiton, és amit ezen a napon lemostak, és amit lélekben is a főpap kérte az Istentől, hogy az Isten nem csak, hogy aki megbocsátotta a naponkénti bűnbánóknak a bűneit, de véglegesen törölje el a bűnöket. A bűn eltörlés, a végleges bűneltörlésről már a zsidók is tudták, és ezért volt egy félelmetes nap ez a Jom Kippur, vagy nagy engesztelés napja, hogy ez az ítélet előképe. Az Isten a történelemben sok bűnt megbocsát, mindenkinek a bűnét megbocsátja, aki igazán hozzáfordul, sőt, Isten már előre bejelentette a golgotai áldozatával, hogy mindenkinek kész megbocsátani. Feltétel nélkül, ő mindenkiért az életét adta. Aki ezzel a lehetőséggel élni akar a történelem során, megbánhatta a bűneit, és ha meg is bánta, és lezárult az élete, akkor a történelemben kezdődik egy napon a bűnöknek a végleges eltörlése, és visszahárítása a bűnök tényleges okozójára, sátánra, és ez volt a nagy engesztelési napnak a szertartása. A nagy engesztelési nap szertartása bár egy napon ment végbe, de tulajdonképpen ez az egynapos szolgálat egy egész korszakra, egy hosszan elnyúló folyamatra adott tanítást. Ez az egy nap, amit egy nap alatt beteljesedett a jeruzsálemi szentélyben, ez a történelmünkben egy egész folyamatot világít meg előre. Milyen folyamatot? Azt, hogy Jézus, ahogy halad előre a történelmünk, és a történelmünkben felhívják a figyelmet arra, hogy kezdődik az ítélet, ténylegesen elkezdi az ítéletet a mennyben. Ez a 2300 éves proféciának a beteljesedéseként, így mondhatjuk ki a Bibliában, ugye ez a profécia Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található, hogy időszámításunk szerint 1844-ben jár le ez a profécia, a 19. század közepén Jézus elkezdte a mennyei ítéletet, és annak mértékében a földön is megszületett az a közösség, ami a végső időszaknak a hívő népe, amely fel kell, hogy készítse az emberiséget arra, hogy ember, az ítélet elkezdődött a mennyben, a föld az utolsó korszakába lépett, és közeledik Jézus hatalom átvételének az ideje. Elkezdődik az ítélet első szakasza, 1844-ben az ítélet első szakasza kezdődött el, és hogy meddig tart ez az ítélet egész pontosan nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ez az időpont, ez Jézus második eljövetele. Az ítélet első szakasza a 2300 éves jövendőlés befejeződésétől Jézus második eljövetelig tart, azt tudjuk már, hogy ez az ítélet 161 éve elkezdődött. Hogy azt mondtam, hogy ez az ítélet első szakasza, ez Péter apostol első levele, 4. fejezet 17. versére alapítom, és Dániel könyve 7. fejezetének a proféciájára alapítom. Ez két alapvető biblia vers. A Péter első levele, 4. fejezet 17. verse azt mondja, először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Nagyon sokan nem ismerik ezt a bibliai kijelentést, hogy az ítélet az egy folyamat, nem egy szempillantás alatt fog bekövetkezni, hanem az ítéletnek van egy kezdete, van egy lefolyása, a lefolyásának van egy első szakasza, és utána lesz majd egy második szakasza. Jézus Krisztus az ítéletben először azoknak az életét vizsgálja meg, akik a történelem során egyáltalán jobb emberek akartak lenni. Akik fájlalták a rosszat, amit elkövettek. Ki az az ember, aki nem követett el rosszat? Számtalan rossz dolgot követünk el az életben. Jézus először azok fölött fog ítélni, akik az életben meg akartak változni, szembefordultak a rosszal, szembefordultak a bűneikkel. Ez Dániel könyve 7. fejezetében az illető látomás így fejezi ki, hogy Dániel próféta egy mennyei jelenetet látott, látta az örökkévaló Istent, látta az ember fiát, itt Dániel könyve 7. fejezetében fordul először elő ez a kifejezés a Bibliában, hogy ember fia. Jézus innen veszi önmagára az élete során, innen vonatkoztatja önmagára ezt a kifejezést, hogy az ember fia. Látja, hogy az ember fia megy az örökkévaló Isten elé, angyalseregeket lát, látja azt, hogy ítélők ülnek le, és könyvek nyittatának meg. Elkezdődik az ítélet, és először az igazakon kezdődik az ítélet, ezért az ítélet első szakaszát így is nevezzük, az igazak fölötti ítélet. Ez vadonatúj bibliai tanítás azoknak, akik nem magából a Bibliából ismerték meg azt, hogy mi az, hogy ítélet. Akik mondjuk Michelangelo-nak a római Sixtus kápolnájából ismerték meg, hogy mi az, hogy ítélet, azok esetleg úgy gondolják, hogy az ítélet az egy szempillantás alatt fog megtörténni, mert hát ha Isten van, már pedig van és létezik, Isten elég bölcs ahhoz, hogy egy szempillantás alatt jobbra és balra válasszon mindenkit, és nagyon sok keresztény így gondolja, hogy Jézus eljön, és majd egy szempillantás alatt jobbra és balra válasz mindenkit. Csak hogy ez miért tévedés? Olyan értelemben ez nem tévedés, hogy Isten valóban a pillanat tört rész alatt mindenkit meg tudna ítélni. Ez Isten bölcsességének nem kérdése. De valamit ne felejtsünk el. Dániel könyve 7. fejezete is azt mondja, hogy kik vannak ott az ítéletben. Nem csak az Isten van ott, és nem csak Krisztus van ott. Ott vannak a mennyei angyalok. És azt mondja a Jelenések könyve, azt olvastuk a 4.-5. fejezetében, ott van a 24 vén, az emberiség előrseként, ott van Mózes, ott van Énok, ott van Illés, ott vannak azok, akik feltámadtak Jézus feltámadásakor, és Jézus magával vitte őket a mennybe. 24 vén, az emberiség előrse, vagyis kik vannak ott a mennyben az isteni személyeken kívül? Ott vannak az angyalok, akik értelmes teremtmények, és ott van az emberiség előcsapata. Vagyis mire utal ez? Hogy Isten ugyan egy szempillantás alatt is ítélhetne, de hát az Isten nem ilyen. Az Isten bepillantást akar engedni az ítéletbe. Az Isten kéri, sőt követeli, hogy az ítéletbe pillantsanak bele azok a lények, akik meg tudják állapítani azt, értelmes lények, hogy ez az ítélet igazságos. Az Isten nem úgy fog ítélni, hogy az atya és a fiú elvonul, és elnézést kérek a hasonlatért, de egy zugolyában majd mindenkinek az ítéletét meghozza, hanem a proféciák arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az Isten az egész világmindenség legszélesebb nyilvánossága előtt fogja az ítéletet meghozni. Az ítélet első szakasza idején a mennyei ítéletnél ott van az atya, a fiú, a lélek, az angyalok és az emberiség kis csapata, amely már vagy feltámadt, mint Mózes, vagy meg se halt, hanem elváltozott, mint Illés és Énok. Tehát ott van a mennyei ítéletben, ott van minden értelmes teremtmény is. Isten nyílt kártyákkal játszik. Isten nem elrejti az ítéletet. Isten mindenki elé odatárja az ítéletet. Akiért az én egyszülött fiam meghalt, már mindenkiért meghalt, de aki ezt elfogadta, aki vagy tudott erről és hittel, vagy ha nem tudott erről, de a lelkiismerete segítségével, a történelemben valaha élt ember, de meg akart változni, jobb ember akart lenni, mert az örök életre készült, nem erre a földi néhány évtizedre, az örök életre, ezeken 1844 után az ítélet elkezdődött. És ezt, kedves hallgatók, már csak azért is értelmes és logikus, és az Isten szeretetének egy csodálatos megnyilvánulása, mert Isten nem csak, hogy bepillantást akar engedni az ítéletben, de egy másik oka is van annak, hogy a Biblia ezt így mondja el, hát, hogy amikor az ítélet véget ér, ez az első szakasza az ítéletnek, hát Jézus eljön, mi alapján fogja feltámasztani az embereket? A földi életben is, amikor szabad lábra bocsátanak embereket, mi alapján teszik? Csak az alapján, hogy a bíróság meghozta az ítéletet, és jogos az, hogy az addigi bűnöst, vagy az addigi vádlottat a felmentő körülmények hatására szabad lábra engedik. Amikor Jézus másodszor eljön, már fel kell, hogy támassza azokat az embereket, akik valaha éltek a történelemben, és elfogadták, igényelték a maguk számára Jézusnak a közbenjárását és áldozatát. Isten másképp nem is támaszthatná fel őket, csak ítélet nyomán. Hiszen ne felejtsük el, hogy az életet mindannyian elveszítjük. Nincs jogunk élni. Miért nincs jogunk élni? Mert csomó rossz dolgot elkövettünk az életben. Elfogyott az élet. Fölemésztettük az életet fizikailag, lelkileg, szellemileg, idegzetileg. Elfogyott az élet, mint egy úszó jégdarab, mint amikor látjuk, hogy a kis hókupacok elfogynak. Elfogyott az élet. Hogyan lesz jogunk majd élni, ha valaki az áldozatára való tekintettel visszaadja az életet, megítéli az életet? Hogy ezek az emberek nem voltak bűntelenek, de hittek, Ezek az emberek is elkövettek rossz dolgokat, de ha elestek is, de a segítségemmel fölálltak. Ezek az emberek fájlalták, sajnálták a rossz dolgot, meg akartak változni, ezért én Krisztus visszaadom nekik az életet. Ünnepélyes pillanat lesz Jézus második eljövetele. Tessenek elolvasni az első Tesszalonikai levél 4. fejezetét. Milyen ünnepélyes pillanat ez? 1 Tesszalonika 4-ben azt mondja Pál apostol, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Kik támadnak föl először? Akik meghaltak volt a Krisztusban, akik Krisztusba vetett hittel, reménységgel haltak meg a történelem során. Azután mi, akik élünk, mert Jézus második eljövetelét nagyon sok ember ugye élő állapotban éli meg. Mi, akik élünk, elváltozunk, mégpedig egyetlen egy szempillantásra, és így elragadtatunk az Úr elé a levegőjékbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Milyen ünnepélyes, csodálatos kijelentés. Az első Tesszalonikai levél 4. fejezetének a végén. A Biblia akárhol említi ezt az ítéletet, Jézus második eljövetelét. Ez lehet Dániel könyve, lehet Péter levele, lehet Pál leve, mindegyik ugyanazt mondja róla, csak mindegyik más-más oldaláról közelíti meg ezt a dolgot. Vagyis hogyan fejeződött ki ez az esemény az ószövetségi főpapi szolgálatban? A főpap egy évben egyszer bement a szentek szentjébe. Ennek a neve, tehát ez a harmadik része a templomnak, ennek a neve volt Szentek Szentje. Ezt érdemes megjegyezni, az ószövetségi templomnak nagyon egyszerű részei voltak. Ugye volt az udvara, ide bemehetett minden ember, volt a szent hely, ide már csak a papok mehettek be, és van a Szentek Szentje, ide meg csak a főpap, és ő is egy évben egyszerű. Egy rendkívül egyszerű dolog, semmi fölösleges ceremónia, semmi csicsás, díszítés, semmiféle rikító, gicses emberi pompa nem volt itt, a lehető legegyszerűbb tartozékok voltak, és a lehető legmélységesebb tanítást fejezték ki. A főpap bement a szentek szentjébe. Lemosták a vért a kárpitról. Önmagáért és a családjáért előzetesen áldozatot mutatott be a főpap, hogy tudja az egész népet képviselni. És utána a főpap sorsot vetett 2 bakra, az egyik bakot meg kellett áldozni, ami szintén Krisztust jelképező áldozati állat volt. A második bakra hárította át az időközben, az év során áthárított bűnöket. Ugye a bűnöket először a bűnös ember hárította a bárányra, a bárányról hárították a kárpitra, és innen a kárpitról a főpap jelképes értelemben áthárította a bűnbakra. A bűnbakra. A második bak volt a bűnbak, vagy Ázázel bakja, ami annyit jelentett, hogy ebből a 2 bak közül mind a kettő 2 döntő személyt szimbolizált. Az első bak, akit meg kellett áldozni, Krisztust szimbolizálta, aki meghal az emberiség bűneiért. A második bak, akire rá kellett hárítani az év során áthárított összes bűnt, az pedig a bűn végső kitervelőjét, kigondolóját, sátánt jelképezte. A Biblia nagyon világos különbséget tesz sátán és mi köztünk. Sátán és az ember között az a különbség, az nem különbség, hogy mind a kettő tud rosszat tenni és tesz is rosszat. De az különbség, hogy sátán nem is akar más tenni, csak a rosszat. Emberek még szembefordíthatók vagyunk a rosszal, ha látjuk, hogy mit jelent a rossz, egy ártatlan áldozatnak az életét követeli. Nem mi terveltük ki emberek a rosszat. Mi emberek, mondja a Biblia, felelősek vagyunk a rosszért, mert az ember engedte be a világba a rosszat, és sajnos ma is vígan és dalolva mennek bele az emberek a rossz dolgokba. De az Isten mégis küzd minden emberért, hogy szembefordítsa a rosszal. Az ember felelős is a rosszért, 50%, de áldozata is a rossznak, 50%. Sátán viszont egy személyben egyedül felelős minden rosszal, 100%. Ezért hárítódik át a bűnbakra, az Azazel bakjára minden vétek, ami kifejezi azt, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy sátán visz bele bennünket a kísértéseivel a rosszba. Jól lehet, ennek nem kellene így történnie, mert Isten mindig segítséget tudna adni, hogy ne menjünk bele a rosszba, De hát sajnos ennyire gyenge az ember. Belemasírozik századszor is ugyanabba a csapdába, is ugyanabba a rosszba. De mégis van az ember számára megbánás, mégis van az ember számára bűnbocsánat, és mégis lesz az ember számára bűneltörlés. De a bűneltörlés csak az ítéletben. Senkinek az életében nem tudja Isten eltörölni a bűnét. Megbocsátani, igen? Eltörölni annak tudja majd a bűnét, akiről az Isten elmondhatja, hogy az életében komolyan vette a bűn elleni küzdelmet, az egész életét igazzá nyilváníthatom, nem csak egy-egy napját vagy egy-egy időszakában mondhatom az ember, hogy igaz ember, az egész életére azt mondhatom, hogy igaz ember. És ezért, amikor áthárította a főpap az Azázel bakjára a bűnöket, egy pusztába menő emberrel elküldte, kivezette ezt a bűnbakot, az ember elvitte a pusztába, ugye itt Jeruzsálem környékén is vannak olyan helyek, amelyek szintén kietlen helyek, és azon a helyen elengedték a bűnbakot, és annak ott el kellett pusztulnia. Amikor Krisztus eljön, majd olvassuk Jelenések könyve 20. fejezetében, Sátán megkötöztetik ezer esztendőre. Sátán megkötöztetik ezer esztendőre. Ezt hogy értsük? Ne valóságosan értsük, ne köteleket, drótokat képzeljünk magunk elé. Amikor Jézus másodszor eljön, akkor minden gonosz még a föld porában van, minden gonosz ember, aki élve érte meg Jézus második eljövetelét, elpusztul, csak az igazak élnek, az igazakat Jézus a mennybe viszi, tehát kimarad itt a földön ezer esztendelig csak Sátán és démonai. Senkit nem tudnak bűnre csábítani. Ennyit jelent jelképes értelemben, hogy megkötöztetik Sátán ezer esztendőre. Az ezer esztendő idején folyik a második ítélet, a kárhozottak fölötti ítélet. Azután Jézus újra eljön, visszaadja az életet a kárhozatra jutóknak is, Sátán eloldatik a fogságából, visszanyeri azokat az embereket, akik őhozzá tartoztak. Újra meglátszik az, hogy Sátán megváltoztathatatlan. Isten itt hajtja végre az ítéletet Sátánon, démonain, a gonosz angyalokon, az angyalok harmad része, és a következő fejezetben olvassuk majd, hogy az angyalok harmad része csatlakozott Sátánhoz, Jelenések könyve 12. fejezetében. És Isten itt fog a hatalmához nyúlni, minden gonoszságot itt fog megsemmisíteni, amit az ószövetségi szentélyszolgálatban mi elképezett, hogy a bűnbakot, az Azázel bakját kivitték a pusztába. A pusztában egy hosszú időn át kódorgott és hát önmaga volt, azután pedig megszűnt létezni. Meghalt. A bűn egyszer örökre meg fog semmisülni. Meg fog semmisülni a bűn örökre azért, mert a bűn kitervelője Sátán, a démonai, és mindenki, aki azonosult a bűnnel, meg fog semmisülni. De Isten ezt nem tette a történelemben. Isten mindenkinek felajánlotta a kegyelmet. Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Csak azok fognak megsemmisülni, akik 100%-ig azonosultak a gonoszsággal. Isten mindenkinek felajánlotta a kegyelmet, hogy ne azonosuljon a gonoszsággal, emelkedjen ki az ő segítségével a gonoszságból. Aki azonban az ítélet második szakaszában is bebizonyosodik róla, hogy ő nem akarta gonoszságból kiemelkedni, ő azonosult, sőt a Biblia ilyen kifejezéseket használt, hogy gyönyörködött a gonoszságban. Isten kegyelme óriási, Isten hosszú tűrése szinte végtelen, ezred éveket átfogó hosszú tűrés, de Istennek a hosszú tűrése csak hosszú tűrés, nem végtelen tűrés. Isten egyszer lezárja ezt az egész borzalmas történelmet, és hogy le fogja zárni és megsemmisül Sátán, itt ezen a ponton semmisül meg, ezt az ószövetségi szolgálatban már jelezte ez a mozzanat. Kiküldték az embert a bűnbakkal együtt, a bűnbakot el kellett engedni a sivatagban, a pusztában, és az ott egy bizonyos idő után felfordult, tehát meghalt. Ekkor a főpap kilépett a szentek szentjéből, És itt a jeruzsálemi templomot körbevevő helyszínen széttárta a karját, és az emberek egy részének áldást, a másik részének átkot hirdetett. Áldást azoknak, akik valóban szembefordultak a rosszal, mert áldás az, hogy lesz majd örök élet. Akik az első ítéletben kerülnek megítélésre, azok feltámadnak, azok az örök életre jutnak. De átkot azoknak, akik az életben nem csináltak ebből problémát, és hogy én most durva vagyok, kegyetlen, vagy lopok, vagy csalok, hát azt mondták, hogy ez így van, és ő nekik ezért semmi figyelmeztetés nem jár. Ezeknek az embereknek átkot mondott a főpap, mert Isten, még egyszer mondom, mindenkinek felajánlja a kegyelmet, mindenki megsegítésében az oroszlán részt az Isten vállalja, a 99%-ot, de aki azt az 1%-ot nem teszi meg, hogy jobb ember akar lenni, életre, örök életre méltó akar lenni, azoknak átkot mond. Csodálatosan mondja majd Jelenések könyve, el fogunk jutni ehhez a mondáshoz, a 20. fejezetben található, érdemes megjegyezni úgy fejből is, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. Egy mondat, és ez az egy mondat ezredéveket összefog. Ez is a Biblia csodája. Van első ítélet, az első ítélet után van első feltámadás. Az első ítélet az igazak fölötti ítélet, az első feltámadás az igazak feltámadása. Egyszerű. Az ítélet második szakasza a gonoszok fölötti ítélet, és a második feltámadás a gonoszok feltámadása, de csak arra, hogy szembesülve az ítélettel egyszer végleg megsemmisüljenek. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. A második halál, mint kifejezés, csak Jelenések könyvében fordul elő, a második és a 20. fejezetben. Mindannyian meghalunk a történelem során, már hát aki meghal, ugye Illés nem halt meg, Énok nem halt meg, és akik élve érik meg Jézus második eljövetelét és igaznak találtatnak, azok se halnak meg. De ezek kivételével mindenki meghalt az emberi történelemben, azt a Biblia első halálnak nevezi. Kedves hallgatók, az első halál nem tragikus. Az első halálról a Biblia azt mondja, és főleg Jézus azt mondja, az olyan, mint az alvás. Az ember este lefekszik, elveszítjük az öntudatot, reggel fölkelünk, visszanyerjük az öntudatot. Ez az első halál. Nem kell félni az első haláltól, az első halál alvás. Az első halál az egy nem végleges ítélet, az első halálunk egy felfüggesztett ítélet. A bűn miatt meg kell halljunk, de utána jön az ítélet első szakasza, és hogyha mi a bűnnel valóban szembefordultunk, ha küzdöttünk ellene, Krisztus segítségével éltünk, elfogadtuk az Isten segítségét, akkor boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. A tragikus a második halál. Ez tragikus. Mert a második halálból nem lesz feltámadás. Az nem alvás. Alvás az, akinek az első halál után lesz itt feltámadása, de a második halálból nincs feltámadás. A második halálnak a Bibliában nagyon sok jelképe van. Aki ebből a 10 jelképből csak 2-3-at megért és komolyan vesz, az pontosan tudja, hogy mi a második halál. Azt mondja a 37. Zsoltár például, a gonoszok meghalnak, füstként múlnak el. Tetszettek látni már. Fölnéz az ember a háztetőkre, kibodorodik a füst, 2 perc után annak híre hangva nincs. Ilyen lesz a második halál. Volt az ember, és egyszer s mindenkorra nem lesz. A gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el. Vagy egy második hasonlat Abdiás könyvéből. Olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Fájdalmas kijelentés. Mindannyiunkból lehet örök életre jutó ember. De aki nem jut az örök életre, az elveszik. Megsemmisül. Az Istennél nincs örök gyötrelem, nincs büntetés, a Biblia pokolról nem beszél. A Bibliában ilyen nincs, hogy Isten gyötri majd az embereket végtelen időkön keresztül. Pár évtizedért majd gyötri végtelen időkön keresztül. Ki az az őrült ember, aki ezt kitalálta? Mondja Prédikátor könyve 3. fejezetében a Biblia, hogy ki az, akinek ez eszébe jutott, hogy az ember lelke fölmegy, meg az állat lelke a föld alá megy, meg ki az, aki ilyenről fantáziál? Igen, minden pogány vallás ilyenről fantáziál, de a Biblia nem pogány vallás. A Biblia Isten szava. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, és ha valaki hisző benne, az örök életre jut, aki nem akar megváltozni, az pedig elveszik. Hát harmadik ilyen hasonlat, gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, hogy elveszik. Nincs. Negyedik ilyen hasonlat, a gyehenna. Mi a gyehenna? A gyehenna az Jeruzsálem déli részén volt a Hinnon völgy. Gehinnon. Ebben a völgyben nem csak szemét lerakodó hely volt, hogy ma is a városok környékén ugye lerakják a szemetet, mert lehetett a szemetet itt meg itt lerakni még az északnyugati nyugati részén Jeruzsálemnek. A Hinnon völgyi szemét lerakó hely a szemét elégető hely volt. Ott úgy lehetett lerakni a szemetet, hogy rögtön elégették. Innen van ez a kifejezés, ez a gyehenna kifejezés, már Jeremiás prófétától, már Ezékiel prófétától, hogy a kárhozatnak a kifejezése, mert a kárhozat az a gyehenna, vagyis az ember véglegesen megsemmisül, az az ember, aki nem akart élni, Isten nem fogja ráerőltetni az életet az emberekre. Hát ha nem akartál élni, amit vet az ember, azt aratja is, ha nem akartál élni, akkor távozzol az életből. Ez fájdalmas, ez tragikus dolog. Ez kimondani is szívszorító dolog, hogy lesznek emberek, akiknek távozniuk kell az életből. Na de itt az életben hányszor megadta az Isten a lehetőséget, hogy megjobbuljanak? Hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad, mondta Jézus, amikor sírt Jeruzsálem fölött. Tehát a Bibliában van örök élet, van végleges boldogság, és van végleges elveszés. A végleges elveszésnek a borzalma nem is annyira, hogy meghalnak, megsemmisülnek egyszer s mindenkorra, hanem az a tudat, hogy Krisztus nekik is itt vissza fogja adni az életet, mert az ezer éves ítélet után a kárhozottakat is föl fogja támasztani. Tehát szembesülniük kell az ítélettel. Szembesülniük kell azzal, hogy ugyanolyan emberek, mint ők élnek örökké, mert elfogadták a segítséget és kegyelmet, ők nem élhetnek, nem azért, mert olyan megáltalkodott rossz örökségük volt, vagy rossz volt a természetük, az üdvözültek is rossz természetet örököltek. Csak ők elfogadták Isten segítségét a rossz természetük legyőzéséhez. Ők nem fogadták el Isten segítségét, és úgy gondolták, hogy ők majd a rossz természetük vezetésével ott lehetnek a mennyben, ott lehetnek az örök életben. Talán többen tetszenek ismerni Máté evangélium a 22. fejezet első versétől, mondta el Jézus a királyi mennyegző példázatát. Mindenki ott ül a mennyegzői vacsora körül, szép, tiszta, fehér ruhában, bemegy a király, hogy megnézze a fia mennyegzőjének a vendégeit, és megakad egy szem egy emberen, akin piszkos ruha van. Mocskos ruha van, de ő ott ül a mennyegzői asztal körül. És akkor azt mondja a király, hogy barátom, ezt hogy gondoltad? Példázat megértéséhez annyit tudni kell, hogy az Ószövetségben, akit meghívtak a mennyegzőre, akár hozott magával mennyegzői ruhát, akár nem, a gazda, aki meghívta őket, adott neki mennyegzői ruhát. És amikor megkérdezi az embert, hogy barátom, hogy gondoltad, hogy nincs mennyegzői ruhát, hogy mocskosan ideülsz a mennyegzői asztalhoz, akkor azt mondja Jézus, hogy az az ember pedig hallgatott. Nem tudott mit mondani, mert az Úr neki is fölajánlotta a mennyegzői ruhát. Isten mindannyiunknak fölajánlja a tiszta jellemet, ami a mennyegzői ruha jelképe, az önző életből megtisztult, önzetlen jellem. Isten mindannyiunkat itt a földi történetben meg akar változtatni, és a menny számára alkalmassá akar tenni. Aki nem lett alkalmas az örök életre, a mennyei életre, az maga tette magát alkalmatlanná, ezzel mindenki szembesülni fog. Nem az Isten hibája, hogy nem lesz ott minden ember. Nem az Istent kell gyalázni és vádolni, hogy ha az Isten van, hát miért ilyenek az emberek? Hát ha az Isten van, miért nem tudja megváltoztatni az embereket? Kedves hallgatók, az Isten minden embert meg akar változtatni, De hogyha egy ember nem hagyja magát megváltoztatni, tessenek csak kipróbálni a hétköznapi életben, vagy a családi életben, az a gyerek, vagy az a rokon, aki nem hallgat a szóra, nem akar megváltozni, ott az ember nem tud mit csinálni. Nem tudunk mit csinálni. Nem foghatom meg a fülét, hogy jobbra menj és ne balra, mert esetleg, ha nem állok majd mellette, úgyis balra fog menni. Ha az ember maga nem akar megváltozni, ha azt az 1%-ot az ember nem teszi oda az Isten 99%-ához, hát akkor nincs örök élet. De hát az nem az Isten hibája, Isten a 99%-ot oda teszi. De mivel minden ember szabad, minden ember maga dönthet, ezért az Isten joggal várja annak az 1%-nak a beteljesülését. A nagy engesztelési nap, tehát bár csak egy napos ünnep volt, legkevesebb, a mai állapotok szerint így tudom mondani, legkevesebb 1161 évet fog át. Mert a nagy engesztelési napba beletartozik a vizsgálati ítélet, beletartozik a kárhozottak fölötti ítélet, beletartozik az, hogy lesznek emberek, akiknél el tudja törölni a bűnt, és ezeknek áldást mond, lesznek emberek, akiknél nem tudja eltörölni a bűnt, ezekre átkot mond. Tehát a nagy engesztelési nap egy egész folyamatot vetít elénk, és ez az egész folyamat az ítélet folyamata annak két szakaszával, és én azt gondolom, hogy ez értelmes, egyszerű, talán első hallásra is megjegyezhető, de mindenképpen mindenkinek ajánlom, hogy olvassa végig ezeket a fejezeteket. Nézzünk bele, hogy az Isten mennyire tökéletesen igazság és szeretet. Isten először elkezdi az ítéletet azok fölött, akik elfogadták a kegyelmet, majd elkezdi az ítéletet azok fölött, akik nem fogadták el a kegyelmet. Itt elfelejtettem mondani, mert hát nagyon sok mindent kellene itt még elmondani, de ezt talán mindenki magától értetődőnek veszi, hogy az ítélet második szakaszában kik vesznek részt. Az ítélet első szakaszában kik vettek részt? Az isteni személyek, az angyalok és a 24 vén. A második szakaszában kik vesznek részt? Az isteni személyek, az angyalok és az egész megváltott emberiség, aki örök életre jutott. Tehát itt a második szakaszban már feltámasztotta Jézus az igaz embereket, tehát az igaz emberek bevonásával folyik az ítélet második szakasza. Jézustól csak egy rövid kijelentést hadd olvassak ezzel kapcsolatban, Máté evangélium a 19. fejezetéből, ahol egy nagyon érdekes beszélgetés van Jézus és Péter apostol között. Péter apostol egy kicsit, hogy mondjam, visszaesik egy kis béres lelkületbe, és azt mondja, a gazdag ifjú távozása után, egy külön nagy bibliai történet, hogy amikor a gazdag ifjú eltávozik, ugye nem tudja Jézus őt se megmenteni, pedig akarja, akkor azt mondja Péter, íme, Máté evangélium a 19. fejezet 27. versétől, íme mi mindent elhagytunk és mindent követtünk, és mi követtünk téged, mondja Péter Krisztusnak, mink lesz hát mi nékünk? Jézus pedig mondta nékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fiú testvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz 100 annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Azt mondja Péter, hogy hát mi az egész életünket veled töltöttük, illetve ezt az utóbbi 3,5 évet, és ott hagytuk a családjainkat, nekünk milyen jutalmunk lesz? És Jézus azt mondja, tudod Péter, mi lesz a legnagyobb jutalom? A legnagyobb jutalom az lesz, hogy ti majd én velem, az atyámmal és én velem, meg a mennyei angyalokkal beültök királyi székekbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Tehát titeket is részesekké teszlek abban a folyamatban, ami más emberek megítélésének a folyamata. Én be fogom nektek mutatni itt az ezer éves ítélet során, hogy én mindenkiért kivétel nélkül az életemet adtam, mindenkiért mindent megpróbáltam, tekintsetek bele, mit meg nem tettem minden emberért, hányszor akartam az idősségüket, de ha nem akarták, ha nem akartak, ha nem akarnak élni, még egyszer mondom, kedves hallgatók, Isten senkire nem fogja ráerőltetni az életet. Aki szent legyen, szent ezután is, aki tisztátalan, maradjon tisztátalan ezután is. Jelenések 22. fejezete ezzel fejeződik be. Isten mindent megtesz, hogy megváltozzunk. Ha valaki nem akar megváltozni, akkor Isten fájdalommal, de le kell, hogy mondjon róla. Ezért mondtam, hogy ez az elveszésnek az ítélete. És befejezésül. Az utolsó ünnep, a sátoros ünnep mit jövendőlt meg előre? Hogy ezután kezdődik el az emberiség igazi történelme. Itt kezdődik el az igazi örök élet. Az örök élet tulajdonképpen már innen elkezdődik, hogy Jézus lezárja a földi történelmet egy bizonyos szempontból. De abból a szempontból itt kezdődik mégiscsak az örök élet, és ez fejezte ki ez az örömünnep, a sátoros ünnep 7 napja, hogy az az örök élet, amelyben nincs már sátán, nincsenek démonok, nincsen gonoszság, egyik ember nem kaszabolja a másikat, egyik ember nem haragszik, gyűlöli a másikat, a tökéletes örök élet, amelyben nincs már semmi rossz, az itt kezdődik el. A rossz utolsó írmagja is itt semmisült meg. Innen, ha visszatekinthetnénk, azt mondhatnánk, hogy ez az egész történelem, amit mi most élünk, ez a víz alá nyomások története. Itt kezdődik a víz fölötti élet. Borzalmas a történelem. A rossz miatt borzalmas. De lesz egy olyan történelem, amelyben nem lesz kétszer veszedelem. Náhum könyve 1. fejezet, 9. verse így mondja, azok az emberek, akik itt élnek, az örök életre jutó emberek, akik végigélték ezt a borzalmas történelmet, nem fogják újra elkezdeni azt, amit Ádám és Éva olyan könnyen elkezdett, hogy csak egy kicsit könnyelműen, csak egy kicsit engedetlenül nem venni komolyan az Isten kérését, hogy ne engedjünk be ebbe a világba rosszat. Nem, itt már nem lesz sátán, nem lesznek démonok, és senki gondolataiban nem fog fészket verni az, hogy na kísérletezzünk egy kicsit azzal, hogy mi lenne akkor, ha a másik embert fejbe vernénk. Ezt már láttuk évezredeken keresztül, hogy mi van akkor, ha az egyik ember a másikat fejbe veri. Az igazi történelme az emberiségnek itt kezdődik el. Vörös Martival szoktam mondani, ez a befejező szavam, lesz még egyszer ünnep a világon. Gyönyörű sor ez a Béncigánynak is, de a magyar költészetnek is. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd ha kifárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon. Lesz még egyszer ünnep a világon. Hadd jöjjön el a Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. A régiek elmúltak, a régi világ elmúlt, hogy majd távolodik ez az emberiség a régi világtól, ez olyan, mint amikor mi is az életünkben távolodunk a borzalmas eseményektől, hogy mondja ma ünnepelt költő, hogy békévé oldja az emlékezés, József Attilának nagyon szép kifejezése, hogy békévé oldja az emlékezés, és az örök életben Istennel együtt a legszorosabb közösségben élhetnek azok az emberek, akik annak köszönhetik majd ezt az újabb világot, ezt az ünnepi világot, hogy Isten végtelen türelemmel kezelte a bűnt, és az ítéletben is olyan lassú, módszeres, pontos türelemmel mindent kitisztázva, mert ne tessenek elfelejteni, egy olyan ítélet, ahol nincs minden kitisztázva, az újabb bajokat szül. Az olyan, mint a magyar igazságszolgáltatás. Meghozza az ítéletet, első fok, a második fok megváltoztatja, az ítélőtábla megint mást fog hozni, a legfelső bíróság megint mást, és majd 50-60 év után megtudjuk, hogy mi volt az igazság. Ez az emberi világban sajnos megtörténik. Szoktam vigasztalásul mondani, hogy a németek most kotorták elő Bismarcknak a gonosz tetteit. Most mindenki föl van háborodva. Na, hát ki emlékszik majd Bismarck 130 évvel ezelőtt, mit sem megy? Kit érdekel ez? Azt kellene tudni, hogy most a Schröder mit csinál. De hát azt úgyse fogják megtudni. Tehát az emberi igazságszolgáltatás az ilyen, ilyen amilyen. És a világ is olyan amilyen. De Istennél az igazságszolgáltatás tökéletes lesz. Isten méltányos lesz. Csak az fog elveszni, ezt is hadd hangsúlyozza, mert önmagában ez egy borzalmas tanítás, hogy lesznek emberek, akik elvesznek, véglegesen elvesznek. De azt mondja például a második Tesszalonikai levél második fejezete, azok vesznek el, akik gyönyörködtek az igazságtalanságban. Nem azok vesznek el, akik néha-néha belestek a bűnbe, sem azok, akik százezerszer belestek a bűnbe, azok vesznek el, akik gyönyörködtek abban, hogy a másik embert pusztítsák. Ezek vesznek el. Vagy ugyanígy beszél, majd Jelenések könyve látjuk, a 21. fejezetben ugyanígy beszél azokról, a gyávákról, bűbájosokról, gonoszokról, és mindenkiről, akik szólták és cselekedték a gonoszságot. Vagy ugyanígy beszél a Római Levél első fejezet 32. vers, ami azt mondja, hogy azok vesznek el, akik nem csak rosszat tettek, hanem a rosszat cselekőkkel egyet is értettek. Hát ez különbség. Mindannyian elvesznénk, hogyha csak annyi lenne az ítélet mértéke, hogy aki rosszat tett, nem. Aki rosszat tett, az számíthat a kegyelemre. De aki gyönyörködik a gonoszságban, aki kéjjel ölt, nem csak parancsra, ahogy Radnóti mondja, azzal mit csináljon az Isten? Az Isten minden emberért küzd, minden emberért mindent megtesz, és a sátoros ünnep lezárta az éves ünnepkört, és a Biblia is majd lezáródik Jelenések könyve 20.-22. fejezetei között. Köszönöm szépen a figyelmet!